Szeretettel köszöntöm a Revizor R beszélgetés sorozatának nézőit és a Revizor olvasóit, és szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Sali Noémit. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Noémi, téged szinte nem is kell bemutatni a közönségnek, de hát azért persze az udvariasság meg a vendéglátás szabályai ezt megkövetelik, hogy mégis valamilyen szinten megtegyük, bár szerintem nem akad olyan kultúra iránt érdeklődő és fogékony néző, olvasó, aki különösen ha Budapest története iránt érdeklődik, akkor ne hallotta volna a nevedet, ne olvasta volna a könyveidet, cikkeidet. Irodalomtörténészként indultál, aztán gyorsan művelődéstörténészként lettél ismert, és ezen belül pedig kávéház történettel, vendéglátás történettel foglalkozol, és persze helytörténettel, amitől hát egyáltalán nem elválasztható a családtörténet, és ugyanez vonatkozik a kávéház történetre, hogy rendkívüli érdeklődéssel vagy a kávéházakban előfordult, különös furcsa alakok iránt, és hát ezeket is megírtad, őket is megírtad, és persze múzeológus is vagy, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak a múzeológusa vagy, illetve hát most már nyugdíjban, de sok évig itt rendeztél kiállításokat, kezelted a gyűjteményt és gyarapítottad, illetve ezek kapcsán publikáltál nagyon sokat. És még műfordító is vagy, erre külön még ki is fogunk térni. Én a mai beszélgetésünket elsősorban a könyvek irányából szeretném majd indítani, illetve abból az irányból szeretnélek bemutatni. Vajon mindent elmondtam, ami fontos veled kapcsolatban, vagy még kiegészítenéd?
Hát én is köszöntök először is mindenkit, és köszönöm a meghívást, meg az érdeklődést. Hát nem mondtál-e mindent, mert én már olyan vén vagyok, hogy már minden volt, és már mindennek az ellenkezője is volt, de szerintem nyugodtan beérhetjük ennyivel. Úgyhogy az én ifjúkori csetlés botlásaimat, az iskoláimat, azokat most nem muszáj feszegetni. De hát igen, ez mind volt, és van.
Én úgy látom, meg úgy olvasom, a sok könyv, tanulmánycikk, séta és mindenféle írásmű kapcsán, meg az előadásaidból, valahogy azt látom, hogy ugyan nagyon szerteágazó az érdeklődésed, és a történészi tudásod is nagyon mély és nagy méretű és szerteágazó, a legjellemzőbbnek azonban mégis ezt a kirobbanó mesélő kedvet érzem benned, ami mindenre rányomja a bélyegét, amit csinálsz. Tehát ez az átlelkesült, a tudás átadásának ez a nagyon-nagyon-nagyon lelkes módja és módszere, ahogy minden tárgyhoz közelítesz, amit fölveszel, megnézegeted, és utána megpróbálod megértetni az olvasóiddal, vagy a közönségeddel azt, hogy mi ez, ki ez, mit csinált, honnan jön, és egyáltalán mihez kapcsolódik, és hova tart. Jól látom?
Nagyon jól látod, igen, és azt hiszem, hogy a kulcs szó, amit kimondtál, az talán a legfontosabb, hogy így átadni. Tehát én azért egész Jobbik életemben tanár voltam, mindenféle korosztályokkal, mert kezdtem középiskolába, aztán voltam egy nagy orvosegyetemi kollégiumnak az igazgatójettese is 9 évig, és aztán voltam 12 évig Szegeden a francia tanszéken, ahol irodalmat tanítottam. És még most is, hogyha az a feladat, hogy menjek iskolába, vagy menjek egyetemisták közé, én belőlem egy tócsa marad, kész, végem, tehát krétaszag, gyerekszag, én ott megőrülök. És a múzeumi munkámnak is egy nagyon fontos és nagyon számomra kedves része volt az, hogy tárlatvezetést kellett tartani, előadást kellett tartani, jött az osztály, el kellett menni iskolába és ott mesélni. Szóval én ezt nagyon szeretem csinálni. hogy megmutatom az embereknek, hogy itt van egy ilyen látszólag ronda bogár, vagy itt van egy ilyen látszólag érdektelen ház, vagy egy látszólag teljesen hülye figura, aki mondjuk a Pesti Csodabogarak szereplői, akik hát ilyen első közelítésre így röhög rajta a pesti nép, vagy röhögött annak idején. És hogy gyere csak egy kicsit közelebb, akkor nézzük meg sokkal közelebbről. És nekem a ilyen állatos, növényes barátaim hozzáállása volt egy kicsit példa ebben, hogyha elég közelről nézed azt a cuccot, akkor minden érdekes. És hogyha messzebbről nézve rondának vagy érdektelennek találod, csak hajolj közel hozzá. Csak hajolj közel hozzá, és rögtön kiderül, hogy szép, vagy vannak szép részletei, és hogy az a dolog az érdekes. És akkor innentől kezdve, hogyha én már felfedeztem ezt a szépséget, meg érdekességet, akkor nyilván első dolgom, hogy akkor beletolom embertársaim arcába, gyereket nézzétek, hú, az angyalát, tök jó, itt tessék nézni.
És a mesélés az nem előbbre való, mint a tudását, de már úgy értem, hogy kronológiailag előbb a mesélés következik, nem? Neked mesélt valaki gyerekkorodban? Ki mesélt neked?
Nekem annak idején apám egész biztos, hogy rengeteget mesél, de erről nincsenek emlékeim, mert 2 éves voltam, amikor ő meghalt, de ő tanított meg beszélni, és 2 éves koromban már állítólag Sámliról költeményeket szavaltam, és ezzel őrítettem a családtagokat. És a nagy tesóm, aki 11 éve volt nálam idősebb, ő is nagyon sokat olvasott, és nyitott engem a könyveitől, hogy ne firkáljak, amitől persze én még sokkal jobban vonzottam az ő könyveihez. És 4,5 éves voltam, amikor megtanultam olvasni. Egy hétfői napon, ezt már többször több helyen elmeséltem, hogy hétfő volt nagymosás, és én aznap a tesómnak egy ilyen Scrabble-szerű betűjátékával megtanultam olvasni, és akkor hát onnantól kezdve aztán kőkövön nem maradt. Úgyhogy már akkor nekem nem kellett nagyon mesélni külső erőknek, hanem én magam ezt megoldottam, mert olvastam, és meséltem, és tovább is meséltem. De a mesélés, ugye, az én esetemben a mesélés az egy kicsit annyiba kap más értelmet, hogy én igazi dolgokat mesélek el. És az a sziklaszilárd meggyőződésem, hogy a tudás átadásának az egyetlen lehetséges és korrekt módja úgy az, hogy ha én örömet azzal, hogy tudatom vele a dolgokat. Mondjuk nyilván egy rettenetes, bonyolult matematikai egyenletnek az örömszerző képesség az egy kicsit kisebb vagy kevesebbekre korlátozódik, de amiket én mesélek, azok tudnak örömet okozni. És az a tudós, amelyik úgy ír, vagy úgy beszél, hogy azt mások ne értsék, az szerintem erkölcstelen. És én nem hiszek abban a tudásban, amelyik nem átadható, vagy amelyik olyan nyelven szólal meg, hogy azt az emberek ne értsék, pláne ha direkt csinálja. Az engem fölháborít. És akkor, szóval nem arra való a gyertya, hogy béka alá rejtsük. Na. És nekem mindig is, ugye a középiskolában meg kellett nagyon hamar szoknom azt, hogyha én nem vettek ott 600 hátra bukfencet, akkor az osztály nem figyel. És akkor egy következő lépés volt az, hogy ne csak figyeljen, hanem lelje benne örömét. És az egyetemen is. Tehát, hogy lelje az a másik örömét abba, hogy tőlem valamit megtud. És akkor így. Na.
A mesélést én nem pontosan úgy értettem, hogy Benedek Ellek, vagy Grimm, vagy Perrault, vagy tehát, hogy klasszikus mese, hanem az anekdotát is ideértem, illetve hát bármit, amit mesélve, vagy történetet kerekítve köré lehet elmondani, átadni. Tehát így gondoltam a mesemondást.
Igen, én is így gondolom, de ezekből a történetekből meg nagyon gyakran kikerekednek olyan nagyobb egészek, amelyek már túlmutatnak az anekdotán vagy a mesén. az, már emlegettük, vagy emlegettem én a Pesti Csodabogara könyvemet, amelyikben olyan krúdi figurákat ástam ki, akik jellegzetes színfotjai voltak a régi Budapestnek, és az ő figurájukon keresztül a régi Budapestről sok mindent meg lehetett tudni. De az egyik legnagyobb munkával járó, nemrég megjelent könyvem, amit a házamról írtam, az én tabáni bérházamról, a Döbrentei utcáról,
amelyik... Már itt is van, hogy én készítem, kérem. Sőt, a csodabogarak is itt van, csak most ebbe a rumliba éppen nem találom.
Szóval, hogy a Micsoda népekben 90 embernek és családnak a történetét írtam meg, akik mondjuk 1895-től körülbelül az 1900 akár 50-60-as évekig is laktak ebben a házban, és az ő történeteik önmagukban is már nagyon sok mindent elmondanak annak a bő 100 évnek, vagy majdnem 150 évnek a történetéről, de hogyha egybe nézi az ember, ha végigolvasta az egészet, akkor ennek az egyháznak a történetéből, ennek a 90 embernek a történetéből szerintem ez az egész redva, ótvar, guztustalan, förtelmes 20. század, ez előjön, anélkül, hogy itten bármilyen tudományoskodásba belemennénk. De előjön, és minden olvasónak, akivel eddig erről így beszélgettem, minden olvasónak ez volt a benyomása a kamasz gyerekektől a nagyon öregekig.
Igen, de hát azért azt csak azok számára jegyzem meg, akik esetleg nem olvasták ezt a könyvet, hogy azért itt ne egy anekdota gyűjteményre gondoljunk, hanem egy nagyon alaposan adatolt helytörténeti munkára, ami ezzel együtt roppant személyes, hiszen a legszűkebb lakókörnyezetedet, konkrétan a saját házatokat vetted szemügyre, és lakásról lakásra haladva megnézted, hogy ki mindenki lakott ebben a házban, és utána mentél levéltárban, címtárban, mindenhol fellelhető adatoknak, hogy kik voltak ezek az emberek, akik ide költöztek, mit csináltak, és milyen módon hagytak lenyomatot a kerületen, a házon, a Budapesten, és egyáltalán, ahogy mondod, a 20. századi magyar történelmen. Ugye az utolsó, akit sorra veszel, az a te családod, a ti lakásotok, ahova édesanyád költözött be 1947-ben, ha jól emlékszem a könyvből. Igen, igen. És itt a helytörténeti gondolkodás, vagy ez a mikrotörténeti feltárás ugye összekapcsolódik szervesen egy családtörténettel. Az anyukád, a nagymamád, a dédmama, a nagypapa, a dédpapa, akik építészek, tehát ugye ők nagyon, nagyon sokszor felvillantak már sokféle kontextusba, lakókörnyezetibe talán itt először.
Az én családom az egy regény téma, és drága jó Pataki Jutka, az én kedves könyvkiadóm, az Abovó kiadónak a vezetője állandóan gyötör engem, hogy írjak meg egy rendes családregényt. És én ezt mindig megígérem neki, és akkor előtte még gyorsan csinálok másik két-három könyvet. De volt egy ilyen kis próza sorozat, a Litera folyóiratban, az egy internetes folyóirat, amikor én voltam egy évig a Két Flekken rovat, és amikor az első ilyen cikket le kellett adnom, ugye előtte óriási arccal gondoltam magamba, hogy ó, hát havonta egyszer két gépelt oldal, hát ez bakfit, ezt én megírom. És amikor le kellett már adni, akkor valami olyan rettenetes pánik tört rám, hogy hitetetlen feladat Két Flekken írni valamit, ami jó. És akkor már amúgy is ilyen össznépi világfájdalom öntötte el az egész internetet, meg a Facebookos közösséget, és már mindenki meg akart halni, és világ, nem tudom már mi volt az oka, de hogy ilyen nagyon depressziós hangulatban volt a nép. És akkor eszembe jutott, hogy akkor megírom azt a történetet, amikor nálunk a fürdőszobában leszakadt a plafon. és aminek az a vége, hogy miközben gomolyog a por, és sötét van, mert a leszakadt plafon letépte a lámpát, és dől a víz, mert a mosdót is letépte. Édesanyám nyugodt léptekkel kijön a leghátsó szobából, megszemléli ezt az apokalipszist, és azt mondja, de legalább nem lőnek. És akkor ezt megírtam, és akkor rögtön ki is derült, hogy akkor ez a jó irány, hogy akkor én most minden hónapban írok egy olyan írást, amelyiknek egy ilyen családi mondat a magva, és a végén aztán a Jutka elkezdett azzal szekálni, hogy de akkor legyen ebből könyv, mondtam, hogy 12x2 flagből nem lesz könyv, mire mondta, hogy akkor írjak hozzá még egy kicsit.
Ja, még persze.
Írtam még egy kicsit, és akkor így született meg a Példabeszédek című könyvecském a borítóján az én kedves íróasztalommal, és akkor hát ezt én, mint egy ilyen robbantott családregényt így definiálom, aminek nincsen kronológiája, és nem tartoznak össze az elemei.
Hát igen, az egy érdekes szerkezet egyébként az egyes írásokat tekintve, és hogy tulajdonképpen mindenkinek az utolsó mondata ez a bizonyos példázatos mondat, és akkor előtte kanyarodik egy történet, ami aztán odafut ki, hogy ott van egy emblematikus mondat, és ezek összefűzve valóban kiadnak egy olyan fajta, hát novella, füzér, családregény, ilyen mozaikos családregényt. Persze, hát nyilván nem minden, és itt aztán, itt nincsenek lábjegyzetek, itt nincsenek hivatkozások, itt csak a sztori van, hogy mondjam, a nettó nyers sztori van elmesélve.
Igen, és miközben ez egy robbantott családregény, a közben most, ahogy néha kézbe veszem, vagy mások miatt elő kell vennem, egyre inkább úgy látom, hogy ez tulajdonképpen egy titkos erkölcstankönyv is.
Az én. Annyira nem is titkos, hát hiszen a Példabeszédek cím az eléggé árulkodó.
Jó, a példabeszéd önmagában nem feltétlenül csak a moralitásról szólhat, ez sem csak arról szól persze, de hogy ezek a példabeszédek, ezek ugye azok a példák, amiket én kaptam, és akkor azok a példák, amiket szívesen átadok bárkinek szabad felhasználásra.
Igen, hát abban mondjuk a moralitás nehezen érhető tetten, amit leírsz a nyaralós történet például, hogy nyaraltok ott Balatonon 126-an egy kétszobás pici vityillóban, megszokatni nyilván a 126 ember után, és te ott vagy, nem tudom én, 8 évesen, 9 évesen, és az egész família koszos ebéd edénye rád vár, gondolom wildingokkal és vízcsemberékkel. És akkor ott toporzékolsz, hogy de te azt utálod, és azt mondja a nagynénét, hogy aranyom, szeresd meg. Tehát ez akár egy buddhista példázatnak is beillik simán. Megszeretted a mosogatást, tudom?
Meg, nem rögtön, nem mondom, hogy akkor, azt nem állítanám. De hogy ettől a mondattól váltam képessé arra, hogy azokat a dolgokat, amiket így is úgy is mindenképpen meg kell csinálni. Meg kell, hát nincs kipofázás a sorból, hát el kell mosogatni. Ezt halogathatod, de nem tudod a dolgot teljesen megszüntetni. És hogy ezeket, ha már úgy is meg kell csinálni, akkor hát csináljam jobb kedvel. Abban lehet örömet találni, hogy az ember egy szolgálatot megtesz a másiknak. És azt nem érzi megalázónak, nem érzi rangon alulinak, hanem jókedvűen megcsinálja. Tehát ugye ezt meg kell tanulni, ez egy képesség, ez nem születik velünk, ez nagyon nem, de hát ugyanúgy, ahogy meg kell tanulni az alázatot, meg kell tanulni megkülönböztetni a megaláztatástól, vagy a megalázkodástól, de hát az alázatnak a művészetét ezt el lehet sajátítani, és ugyanígy a szolgálat, ami ezzel szorosan gyakran összekapcsolódik, az is egy tanulható dolog, és ugyanabban az ember lelje örömét. Na, nekem ez a mondat adta ehhez az alapot, ami persze nagyon sokkal később jött el.
Hogyan kerültél te Szegedre? Oda is jártál egyetemre? Mert arról nem beszéltünk, azt nem kérdeztem. Tehát hogyan potyantál te Szegedre?
Hát úgy pottyantam Szegedre, hogy abban az időben itt rettentő sokan laktunk együtt a lakásban, és már én ezt sokaltam, főleg, hogy 18 éves voltam, és akkor az ember ugye már nem nagyon viseli el a felnőtteknek a beavatkozásait az életébe, és a bátyám megnősülve már akkor itt volt, és látszott, hogy itt most majd gyerekek fognak születni, és én úgy éreztem, hogy kész, tehát ezt így nem, hogy tulajdonképp 5 nő nemzedék a lakásban, ezt nem lehet kibírni, és hát én amúgy is mindig így nagyon szerettem volna szabad és önálló lenni, és minden és mindenki engem ebbe akadályozott, tehát már ugye én ezt úgy éreztem ebben az életkoromban, és ezért kitaláltam, hogy akkor én nem a Budapesti Egyetemre akarok jelentkezni, hanem elmegyek vidékre. És a francia szak akkor még csak Debrecenben és Szegeden volt, és én azt mondtam, hogy ugye itt lakom a Dunaparton, itt születtem, mindig is itt éltem, hogy nekem itt a Duna, itt az ablakom alatt folyik a Duna, hogy én olyan városba, amelyikben még egy rohadt patak sincsen, csak körbe-körbe a pusztaság, meg a homok, hát én olyan városban nem bírok élni 5 percig se.
Úgyhogy akkor Debrecen ki volt lőve.
Kilőve, és ezt nagyon jól is tettem, nagyon. Ez életem legjobb döntése volt, hogy én Szegedre jelentkeztem. Egyrészt azért, mert a debreceni bölcsészkarnak a hangulata az nem volt egy jó dolog. Tehát akikkel én akkor beszéltem, akik oda jártak, az nem volt jó. Ott volt egy meglehetősen nagyképű és gyerekbántalmazó tanári kar. Ehhez képest Szegeden az a világ legjobb helye volt, egy kicsi bölcsészkar, összesen, ha voltunk 500-an, mindenki mindenkit ismert, nem csak, hogy mi minden tanárt ismertünk, az összes másik tanszékek tanárait is, hanem ők is ismertek bennünket, tehát mondjuk másod-harmad évre már a történész oktatók tudták a francia szakos hallgatóknak a nevét, akik soha nem ültek órájukon. És mindenki mindenkihez odaült a menzán, az asztalodhoz tanár leült, teleülhettél a tanár asztalához a menzán. A könyvtár az oktatók szobáiba volt, úgyhogy ha valamire szükséged volt, be kellett menned. Mit szeretne, aranyoskám? Hát szeretnék egy izét. Nagyon frankó, nagyon jó, de és olaszt olvasta azt a másik, nem azt a másik, nem olvasta, hát azonnal vegye ki, és majd mikor visszahozza, beszélgetünk róla. És akkor az ember bement egy könyvér, kijött 15 könyvvel, és amikor visszavitte, akkor tényleg az volt, hogy és mit szólt hozzá? És milyennek találta? És mit gondol arról, hogy? És akkor, hát szóval, na, érted, egy ilyen szellemi közeg volt, és ráadásul kollégista is lettem, nem rögtön, de nagyon hamar, és akkor a Móra Ferenc kollégiumban lettem én kollégista, ami egy csodálatos hely volt. Tehát ott megint a mindenféle fontos ember jött, előadást tartott, nagy kolesz élet volt, bulik voltak, tehát szóval én nekem olyan diák életem volt, mint az álom. Az soha senkinek annál rosszabbat én nem kívánnék, vagy ha mindenki ilyen menne át, akkor lenne jó fiatal értelmiségébe válni. Azt nem mondom, hogy nagyon könnyű volt utána visszajönnöm Pestre, mert az nehéz volt, ugye? Mert akkor...
Azt hittem, hogy te rögtön ott is maradtál akkor, vagy nem? Akkor volt egy visszajövetel...
Akkor volt, hát egy bő 10 év, mert akkor én egyszer tanítottam 2 évet a gimnáziumban, úgyhogy csak ott tanítottam. Akkor 2 év után a szegedi kollégiumi előéletemre tekintettel talált meg az orvosegyetem, hogy kollégiumi tanár legyek, és akkor elmentem a rezsőtéri kollégiumba, és akkor, hát ez volt összesen ugye 92-11 év, közben megcsináltam a doktorimat, és akkor hívtak vissza Szegedre, a francia tanszékre, ahonnan egy korábbi nagyon kedves tanárom akkor átment máshova, ott megürült egy hely, és akkor így kerülhettem én ott vissza.
És hát akkor még ugye irodalomtörténészi éned volt előtérben. Mit tanítottál 19. századi irodalmat, ugye? Jól?
2 évfolyamot is tanítottam, mert volt... A harmadéven tanítottam 19. századot, és a negyedéveseknek tanítottam a 20. első felét. Úgyhogy kezdődött a történet Chateaubriand-nal, és befejeződött Camus-vel és Sartre-ral. A két évfolyam életét boldogítottam, és hát ő közöttük is vannak olyanok, akikkel a mai napig szíves jó viszonyban vagyok, és szeretjük egymást, és örülünk, hogyha a Facebookon vagy élőben találkozunk. Én nagyon-nagyon szerettem az egyetemet.
És akkor a műfordítás is ide kapcsolódik, ugye? Hogy ezekben az években volt zömmel, amikor még aktívan fordítottál.
Igen, hát ugye ezek az évek azért voltak nagyon jók, mert ott nekem két napra voltak összesűrítve az óráim Szegeden, úgyhogy szerdán reggel mentem a reggeli vonattal, csütörtökön jöttem az utolsó vonattal, közben megtartottam az összes órámat, és igaz, hogy persze, hogy azokra az órákra nekem itthon készülnöm kellett, de azért még így is maradt elég sok szabadon felhasználható időm, és akkor megtalált engem az Osiris kiadó, ahol abban az időben óriási jelentőségű társadalomtudományi szakkönyvkiadás zajlott, kifejezetten ilyen egyetemi segédkönyv céljaira.
Akkor készültek a Mircea Eliádék kötetszámra, ugye? Meg a Lévi-Strauss-ok és mindenféle.
Úgyhogy akkor én ott lefordítottam az Osirisnak körülbelül 10 könyvet, és akkor még egy-két másik kiadónak még Eliádékat. Úgyhogy összesen 15 darab ilyen szép nagy vastag könyvet fordítottam, amik közül az egyik legrettentőbb teljesítmény az volt, amikor a Logosz kiadónak a vezetője, Babits Tóni barátom rémülten jött, hogy volt neki egy szerződése egy emberrel, aki pályázati pénzből egy hatalmas nagy középkori zsidó filozófia történet lefordítását vállalta, de nem csinált vele semmit, és mondjuk 3 hónap múlva le kéne adni, és nem, hogy nincs kész, hanem hozzá se fogott. És hogy én akkor a felét megcsinálnám-e. És akkor mondtam, hogy a felét nem vállalom, mert az sose jó, hogy ha ilyen közös ló, mert utána az több munka összefésül.
Rakni, hogy ne. A szép hívás, na, szép.
Hogy akkor én ennek neki gyűrkőzöm, és tényleg 3 hónap alatt ezt én letoltam, de tényleg borzalmas volt. Szóval az borzalmas meló volt, viszont kész lett, és az volt nagyon jó, hogy kitűnő szerkesztővel dolgozhattam együtt, Rugási Gyula személyében, aki mindig egy kész fejezetet megkapott, és rögtön már azzal ő is tudott dolgozni, úgyhogy így 3 hónap alatt ez 800 gépelt oldal volt. Tehát egy akkora nagy büdös vastag könyv, hogy a lábadra esik, eltöri, és meg kellett keresni az összes olyan idézetet, amit már magyarra lefordítottam.
Hálás, az nagyon hálás feladat.
Hát ez bagatell volt az Eliádéhoz képest, mert az Eliádéban még nagyon sokkal több ilyen volt, és azt is nagyon nehéz volt csinálni. Vagy mondjuk a Konzponvilnak a Kiskönyv a nagy erényekről című csodálatos erkölcstani eszégyűjteménye, amiben szintén rengeteg már magyarra fordított szöveget kellett visszakeresni. Én annyit tanultam ezekből, hogy hihetetlen, mert ugye ilyenkor mindig egy komplet könyvet el kellett olvasnom, hogy megtaláljam azt a rohadt 15 sort, amit ő idéz. Szóval voltak ezzel kalandok. A legnehezebb, szellemileg a legnehezebb, az a Lévi-Strauss volt, amit a Szántó Dián antropológussal csináltunk ketten úgy, hogy ugye ő tudta az antropológiát, meg az antropológiai terminológiát. Én egy kicsit talán jobban tudtam akkor még fordítani, mint ő, és akkor az egyik kötetet ő, a másikat én. És akkor cseréltünk, úgyhogy az én hülyeségeimet kigyomlálta ő, az ő kicsit érdesebb mondatait, azokat legyalultam én, és akkor lett belőle egy szerintem jó minőségű fordítás, amivel még azt is meg tudtuk csinálni, hogy megkértem a kiadót, hogy küldjenek már a Lévi-Strauss-nak egy példányt. Ha még élt, már borzasztó öreg volt, de még élt. És egy annyira tündéri, öreguras, kedves köszönőlevelet írt vissza, hogy hát ő neki, ő, ugye nincs módjában a magyar fordítás színvonalát itt nem mérlegelni, de hogy ilyen gyönyörű könyve neki, tehát külsőre, ilyen gyönyörű könyve még neki sose jel, na ettől persze meg a könyvtervező ment mennybe, és akkor ott volt egy autográf aláírásra Lévi Strausstól, és akkor hát szóval itt mondtuk kész, mind a ketten mennybe mentünk, úgyhogy az eredeti Adriánnálban, mert ő az antropológus kettőn közül, de nekem is megvan másolatban, és hát írtó büszkék voltunk.
Hát ezt nem is csodálom. Mondd, ez a lefordított munkáknak, ugye Lévi Strauss, Eliade, stb. A szemlélete, ez a kultúrantropológiai történészi megközelítés, aztán hatott a későbbi könyveidre, vagy a formálta az írói, vagy a tudósi, tudományos gondolkodásodat?
Az Eliade talán annyiban, hogy miközben az ő tanári stílusától én hülyét kapok, mert olyan, mintha egy lékalapács csépelné a fejedet megállás nélkül, ez a minden kétszer mond, és ilyen hihetetlen didaktikusan megint elmondja, és elismétli, és megmagyaráz, és elismétli, és meg, tehát ez kész, ettől hülyét lehet kapni. De az, hogy ő egyforma érdeklődéssel és tisztelettel nyúl az összes valláshoz, amelyikhez nyúl. És oké, persze, amikor arról van szó, hogy az ortodoxia és hogy a román mélylélek, akkor azért neki is elborul az agya, de hát ezt azért nem lehet neki felróni, mert persze, vagy hogy amit tudom én, a sámanizmus könyvben megemlíti lábjegyzetben a magyar táltost, de hogy ennek micsoda borzasztó gazdag párhuzamai vannak, erről nem tud, vagy nem akar tudni, szóval jó, vannak neki fogyatékosságai, de mondom, ez a szemlélet, hogy minden érdekes, és minden egyformán értékes. És mindenre egyformán tisztelettel kell néznünk, hogyha a másik embernek a szellemi teljesítményét vagy a lelkét nézed, akkor nem tehetsz különbséget. Na. Szóval ez biztos, hogy ez azért hatott rám. Meg hát ez a pozitivista piszmogás is, ami nála is, meg még sokkal inkább a Marcel Mauss-nál mutatkozik meg, hogy mindent alátámasztunk, mindent meglábjegyzhető, mindent megmondjuk, hogy mi a forrás, hogy segítsük a kutatókat, a későbbieket, hogy ne kelljen már nekik keresgélni. Ja, a halálom az
én ezt azért mondjuk a Csodabogaras könyvedbe, vagy akár a Tangó királyba, azért én ezt úgy tetten érni vélem, hogy minden ott van jegyzetben, ki mondta az ellenkezőjét, meg milyen labba jelent, meg ki hivatkozik rá, ki kereszt hivatkozik rá. Tehát azért ez, jó, mondjuk ez egy történészi alapkészség, na.
Igen, ugyanakkor meg egy tudósi hozzáállás is, mert most nem akarok itt példálozni, hogy tudnánk sorolni jó néhány olyan szerzőt, amelyik direkt nem mondja meg a forrást, azért, hogy onnantól kezdve mindenki őrá hivatkozzon. Most hát ez a világ legnagyobb szemétsége. És amikor én megtalálom, hogy ő honnan vette, akkor nyilván már azt fogom idézni, és Dafkenem őt fogom idézni. De hát szóval ez egy ilyen hihetetlen szemét magatartás, hogy akkor az én citációs indexem ugrik meg attól, hogy én nem mondom meg a forrásomat, hanem tessék akkor engem beidézni állandóan. Hát ez egy mocsokság. De nem csak ezért, hanem azért is, mert abban a forrásban más is lehet. Szóval, hogy ott lehet, hogyha valaki folytatja azt, amit én elkezdtem, vagy egy másik irányba viszi tovább azt, amit én elkezdtem, akkor jó, ha megmondom neki azt a forrást, mert akkor hát, ha abban van más dolog is, amit ő használni tud.
Vagy másképp olvassa. Nekem az például nagyon rokon szenvedés, egy csomószor írod, például a Csodabogaras könyvedben, hogy itt volt, ott volt, itt bérelt lakást, ott nem tudom én, ilyen rendezvényen vett részt, mondjuk ez a nemzet funerátora, aki hordta a nagy temetéseken elől a keresztet, mindenfélét tudunk róla, de itt megszakad a szál, és ezt itt nem tudjuk. Vagy nem tudjuk ott nyomon követni, hogy mi történt. És hát persze itt ez a történész zsákutcája, de lehet, hogy más talál valami más forrást, amitől majd hirtelen megtudja, hogy mi lett vele, vagy mi lett a gyerekével, vagy ez vajon miért fontos nekünk.
Persze, hát akkor, amikor én a Pesti Csodabogarakat írtam, akkor mikrofilmet kellett tekerni az OSK-ban. Hát nem volt még se Arkánum, se nem volt, mondjuk az OSK gyászjelentés gyűjteménye nem volt még digitalizálva, nem volt Hungarikán, hát Google is jóformán, hát alig, vagy hát amire Google hivatkozik, azt így is, úgy is az ember megtalálta a könyvtárban, de hogy hát az a mérhetetlen mennyiségű újság, amiben most egy pöccintésre talál meg az ember bármit az Arkánum jóvoltából, hát ez nem volt, hanem mikrofilmet tekertünk, mint mikor 800 km autópálya után kiszállsz az autóból, szédült az ember az este.
Eleve úgy kezdődik, hogy befáradtál a könyvtárba, meg a levéltárba, és nem otthon üldögéltél a géped előtt, és onnan nézegetted a...
Így van, hát persze, nem itthon üldögéltem, hogy közben kiszaladok, megmelegítem az ebédet, megeszem, visszaülök, virágot locsolok, hát ez most ezerszer kényelmesebb, de és ezerszer több dologhoz férünk hozzá, mint amennyihez én akkor hozzáfértem. De én szerintem nem ciki azt mondani, hogy nem tudom. Hát miért kéne nekem mindent tudnom? Hát nem kell mindent tudnom. Majd jöjjenek a fiatalabbak, derítsék ki. Vagy ha én bevallottam ezt, hogy nem tudom, én attól nem fogom magamat rosszabbul érezni. Hát miért lenne az ciki? Szerintem nem ciki. Szerintem az a ciki, hogyha az ember minden tudónak akar látszani, és ezzel kiröhögteti magát. Az ciki. és szerintem az emberek túlnyomó többsége nem... hogy mondjam, nem is várja el tőlem a mindentudást, vagy pláne, ha én meg bevallottam, hogy nem vagyok mindentudó, közelebb is kerülünk egymáshoz, mert hiszen ő sem az.
Persze, és akkor... más az attitűd, igen.
Egy közös alap, hogy öreg, én se tudok mindent, te se tudsz mindent, gyere, bújjunk össze, és akkor fedezzük föl, találjuk ki, találjuk meg, vagy röhögjünk együtt magunkon, hogy nem tudunk mindent. Hát big deal.
És mi történt Szegeden? Tehát lehetett volna ez egy nyílegyenes, vagy szép ívű egyetemi pálya, amiben irodalom történeti kutatásokat végzel, és szépen haladsz előre egy nagyjából kiszámítható pályán, és egyszer csak vége szakad, és akkor jön valami nagyon más.
Amikor te már egy kicsit bele vagy punyadva abban, amit csinálsz, egy kicsit már unod, egy kicsit már, mit tudom én, nem elég fontos az, amit csinálsz, akkor jön az Úr, és akkor azzal az ő isteni méretű 146-os Martens bakancsával téged farba rúg, rettentő módon, rettentően. És akkor zúgva szállsz, mint a győzelmi zászló, így kémleled a talajt, hogy majd hol fogsz pofára esni, igen, de ott nincs még vége, mert utána még csúszol 30 métert a taknyodon, érdes betonon. Na, és akkor felülsz, és akkor így széttörlöd az orrodat két irányba.
Körülnézel.
És azt állapítod meg, hogy előbbre vagy. Előbbre vagy. Úgyhogy innentől kezdve aztán én, amikor más alkalmakkor is az Úr elkezdett így járni velem, már nem csináltam semmit. Nincs hadonászás, nincs kalimpa. Törzsethez szorított karral kémleled az altalajt, vigyázol, hogy ne pofára, hanem vállra es, nem is fogsz annyit csúszni már előre, csak mit tudom én, kevesebbet. Felülsz, előbbre vagy. Tehát szóval, hogy akkor ne velem nagyon jót tett a Jóisten, hogy elhozott Szegedről. Egyrészt, mert így nem kellett végignéznem a tanszéknek és az egész egyetemnek azt a mélyrepülését, ahová mostanra eljutottak. Részben pedig, hogy bekerültem egy olyan közegbe, amit nagyon szerettem, és ahol borzasztó jól éreztem magam, és ahol nagyon mást kellett csinálnom, mint amit addig, de azt nagyon élveztem, mert az egyetem után akkor voltam egy másfél-két évig ilyen lézengő ritter, hogy mit tudom én, fordítottam meg, egy ilyen építészeti bulvárlapnál voltam olvasószerkesztő, de már akkor a kávéházi kutatásaim már akkor eléggé előre haladottak voltak, és mikor megismerkedtem a Vendéglátóipari Múzeumnak az akkor új igazgatójával, aki aztán a főnököm lett, akkor azonnal láttuk, hogy na ez jó. Tehát akkor ő engem oda fölvett, és akkor ott dolgoztam az életem utolsó 15-16 évét nagyon boldogan. És most elmentem.
Te rögtön tudtad, hogy előbbre vagy a nagy zuhanás után?
Nem, dehogy tudtam.
Tápászkodtál, akkor nem rögtön tudtad, ezt visszamenőleg tudod, ugye?
Igen, de aztán, mikor már egyszer megtanultam, hogy ez hogy működik, utána már rögtön tudod. Aha. Utána már fölismered, hogy ez van, és akkor ebből valami ki fog jönni, és tényleg. És akkor valami kijön.
De akkor tulajdonképpen ebbe a kávéház történet, kávéház kutatásba úgy csöppentél bele, hogy semmi előzmény, nem?
Nem, ez nem így van, mert én már 95-96-ban megírtam az első komolyabb dolgozatomat kávéház ügyben. A budapesti negyed, Budapest a kávéváros számába, amit az én nagyon kedves, kitűnő barátom Zeke Gyula szerkesztett. És a Gyula már akkor foglalkozott korábban a kávéházakkal, meg az egész gondolatkör így motoszkált. És mikor vele beszélgettem arról, hogy ő készül szerkeszteni ezt a folyóirat számot, és beszélgetünk, mondta Gyula, akkor miért nem írok meg én is egy kávéházat? Azt mondta Gyula, hát miért nem írsz meg egy kávéházat? Hát mondom, akkor megírok. Na, és akkor így megírtam. És
így ott lett a Philadelphia, ugye?
Igen, ez volt a Philadelphia kávéházról szóló tanulmány, és akkor én rögtön rájöttem, hogy kész. Na, itt most megvan, ez az, ezt kell csinálni, mert ez annyira érdekes, annyira sokrétű, annyira Budapest, annyira sokfelé vezetnek belőle a szálak, hogy egy ilyen pletykafészek némbernek, mint amilyen én vagyok, ennél eszményi kutatási terepet nem lehet kitalálni. És itt megint egy nagyon érdekes dolog világosodott meg az én számomra, amit azóta is a gyerekeknek mindig is mondok, és minden egyetemistának mindig elmondok, vagy ilyen egyetemi csoportnak, hogy meg kell találni azt a területet, ami egyrészt téged nagyon érdekel, másrészt azonban egy ritka dolog, szóval, hogy egy olyan kutatási tárgy, amit rajtad kívül senki, vagy nagyon kevés másik kutató kutat.
Azért ez egy kivételes szerencse szerintem, ha kutatóként, vagy akár íróként az ember talál egy ilyet. Az egy ajándék. Na közben megmutatjuk, itt van a bizonyos mű, a híres nevezetes Törzs kávéházamból, Zenés kávéházba című könyv, ami évekig egyáltalán nem volt kapható, aztán most tudom, hogy az antikváriusoknál listák, várólisták voltak, hogy valaki beszerezhesse, aztán most az Osiris újból elszánta magát, és most szerencsére megint kapható.
Igen, hogy a János újra kiadta. Szóval ez nem így van szerintem. Szerintem egyszerűen részben a kutatói lustaság, fantáziátlanság, a környezetnek a nyomása, ezek mind okozzák azt, hogy a fiatal kutatók nem keresnek és nem találnak maguknak egy ilyen nagyon spéci, kifejezetten az ő személyükre szabott kutatási tárgyat. Mert biztos, hogy mindenki találna ilyet, hogyha eléggé keresne, és hogyha mondjuk nem az lenne, hogy az ő témavezetője a saját nagydoktoriának a részterületeit kutattatja a doktoranduszaival, meg ilyenek. Mert ugye ez is sokszor befolyásoló tényező, hogy van egy főnököd, aki a saját pecsenyét sütögeti a telparazsadon. Szóval, de hát, hogy meg kell találni az embernek a saját valamiét, amire rágyógyul, és akkor azt a saját valamit egyszer csak, hogyha eléggé szorgalmas, figyelmes és szeretetteli módon közelítesz a dologhoz, akkor egyszer csak elmondhatod magadról azt, hogy most van itt valami, amihez per pillanatban te értesz a legjobban.
Azért neked nem csak egy ilyen van, tehát ez a kávéház terület, ezt jó, ezt maximálisan lefeded, az igaz, de van még itt több, tehát azért szerintem a helytörténet is ilyen, ez a nagyon személyes helytörténet is ilyen, meg azért helyek közel ez a családtörténet, és hát az utóbbi években meg a szakácskönyv, tehát a történelmi szakácskönyv téma is ilyen, nem?
Hát jó, igen.
Szakácskönyvet sokan írnak, de azért a te szakácskönyveid, amiket ugye nem te írsz, hanem találtad őket, tehát ezek ilyen történeti források, és akkor közlöd is őket, közreadod, illetve az előszavakban, vagy hát a kommentárjaidban megmagyarázod, hogy mik ezek, és miért fontosak, és miért érdekesek a nagy közönség számára is.
Szóval hát igen, az, hogy én ebbe elkezdtem belemászni, az is egy véletlennek volt köszönhető, a múzeumi munkámnak, mert hogy a hadimúzeumos kollégák jöttek, hogy lesz egy konferencia az első világháború hátországáról, és hogy én akkor ott valamit bőcsködjek. És mondtam, hogy én utálom a háborút, és nem érdekel az egész, és hagyjanak-e te, na, léci, léci. És akkor végül is azt mondtam, hogy jó, akkor most lesz egy olyan, mert eszembe jutott nagyanyámnak a hadilinzere, ami egy fogalom volt, és hogy akkor biztos, hogy fogok találni olyan, olyan recepteket nyilván a múzeum könyvtárában is, meg a saját könyvespolcomon is, amiket használni tudok erre. Na, és akkor valóban lett egy konferencia előadás, aminek az volt a címe, hogy hadiháztartás, avagy hősnők a konyhában. És ennek a folytatása lett aztán, amikor a Libri megkeresett bennünket azzal, hogy egy szakácskönyv sorozatot szeretnének a múzeummal együttműködésben indítani. Annak végül sajnos csak két kötete jelent meg, az egyik Csapokati kolléganőmnek az Ingyenc polgárasztalánál, amiben kifejezetten olyan receptek voltak, amit egy nemzedékbe egyszer főznek meg, és utána még három nemzedék emlegeti. És akkor azt mondtam, hogy jó, akkor a másik kötetnek pedig megcsinálom, második kötetnek az ellenpárját ennek, és ez lett a Semmiből is finomat című, amiben nem csak első világháborús, hanem második világháborús, illetve a két háború közötti ilyen nyomorenyhítő akciók kapcsán megjelent szakácskönyvek receptjei kerültek be, és hát akkor ehhez is írtam persze egy előszót, és akkor ez lett belőle. És van egy harmadik szakácskönyvem is.
Bocsánat, közbevetőleg ezt nem tudom megmutatni, mert nem adta kölcsön nekem Sali Noémi, mert azt mondta, hogy abból csak egy van, és azt helyben szabad csak olvasni. De mondjuk azt is kiadhatnák újból, mert egy gyönyörű könyv, és remek, remek receptek, és remek hirdetési reprodukciók, és mindenféle egyéb érdekes nyalákság van benne.
Hát kell a Librinél kell szorgalmazni ezt, hát. Igen. Na, szóval akkor volt egy ilyen nagyon jó együttműködésem hosszú évekig a Magyar Konyha folyóirattal, akikkel azóta is nagyon szeretjük egymást, és jóba vagyunk, ahol hát a szerkesztő annak idején mondta, hogy valamit írjak, mondtam, hogy jó, de hát mit, hát ugye gasztronómia történetben Stravinko Jóska sokkal jobbakat ír, mint én, mondom, azokat írja te. Nem azt akarja, nem, de mondom, mit írjak, hát akármit, szóval ez olyan, mint amit főzzek, akármit, akármi nincs itthon. Szóval végül is akkor ijedtem be, azt találtam ki megint így, a rémület ugye az egy nagyon jó ihletforrás, és akkor mondtam, hogy oké, akkor a rovat címe Spice. És akkor az eltevés. És ez hosszú évekig ment, és a végén lett belőle egy csinos kötet, aminek nincsen különösebb elméleti előszava, viszont van benne 85 ilyen eltevős recept, és tündéri könyvtervező Rácz Júli olyan gyönyörűre megcsinálta, hogy mindenki a tízujját megnyalhatja tőle. Ő nekem több könyvemet is csinálta, és egyik szebb, mint a másik. Na, és akkor, de hogy gasztronómia történettel behatóbban foglalkozni, ezt én nem nagyon mertem, mert hogy korábban sose csináltam, de aztán mégiscsak belegabajodtam ebbe a témába is, és megint egy sorozat, aminek egy kötete már megjelent, ez az utolsó könyvem, ami megjelent, ez a 600 tojás egysegőrbe címet viseli, ami úgy keletkezett, hogy egy Facebook csoportba valaki elém tolt egy linket, hogy láttad ezt. Hát Jézus Mária, mi ez? És akkor látom, hogy egy kézzel írott szakácskönyv, és akkor elkezdtem beszélgetni a gazdájával, aki eszébe se volt, hogy eladja, mert hogy a nagyié, aki ül rajta, mint a kánya, és nem adja a nagyi, nagyon helyesen, de hogy hát mit érhet ez. És akkor ott lehűtötte a csoportban mindenki, ezek a profi régiségesek, hogy hát semmit ez, hogyha nem köthető híres emberhez, vagy családhoz, akkor nem érdekes. De engem érdekelt, és akkor aztán az lett a vége, hogy nagyon aranyos volt, és kölcsön adta, és akkor hát én ezt földolgoztam, megírtam, nagy előszóval elláttam, és rögtön rájöttem, hogy ehhez hasonló szakácskönyveknek még lenniük kell, és valóban a múzeum könyvtárában is találtam. Tessék?
És vannak is.
És vannak is, és akkor most ez a terv, hogy most én 2-3 ilyet szeretnék kiadni, ami korban nagyon közel vannak egymáshoz, tehát hogy mindegyik legyen a 19. század közepe, nagyjából ugyanaz a társadalmi réteg, és akkor, hogyha a meglévő dunántúli és erdélyi mellé tudok tenni még egy alföldit, meg esetleg felvidékit, igen, akkor már a mai magyar konyha, vagy a ma elképzelt magyar konyha születéséről, amiről ma nem sokat tudunk, akkor arról nagyon sokkal többet lehetne tudni.
Igen, de azzal együtt, hogy ez a 600 tojás egysegőrbe szakácskönyv, ez tulajdonképpen hát egy történeti munka, illetve egy történeti közlemény. Az előszó elmagyarázza az olvasóknak, hogy ez miért fontos és miért érdekes, tehát ez egy forráselemzés voltak éppen, de azért ott is mögé látsz valami figurát, tehát megelevenedik az alak, az anya, aki ezt írta valószínűleg, hát vagy sejthetőleg a lánya számára gyűjtötte össze a recepteket, tehát hogy ott körvonalazódik valaki, aki, hát az tulajdonképpen fikció, mert hiszen róla nem tudunk semmit. A történész nem tud róla semmit, de az író az ott valamit elképzel. És
fikció, de azért valamiket mégis tudunk, mert a szakácskönyv receptjei azok elárulják az ő társadalmi helyzetét, elárulják a vagyoni helyzetét, meg azt, hogy
valamit... tudatartozását, igen.
Igen, hát azért ezek fontos dolgok. És amikor már teljesen már tényleg a bokámnál csilingeltek a szemgolyóim, hogy találjam meg a egyházmegyei levéltárban a családot, hogy valamit tudjak mégis, mert Molnár Júlia, hát érted, most egy Molnár Júlia, hát nem mondjam, hova dughatok én egy Molnár Júliát 1854-ből. Tehát, de, és nem sikerült a családot kiásnom, és e fölötti bánatomban akkor azt gondoltam magamban, hogy ha más nem, akkor ugye kézzel írott dologról van itten szó, és én nekem van egy nagyon kitűnő és nagyon nagy tudású grafológus barátnőm, a Podonyi Hédi, és akkor megkértem a Hédit, hogy tegye már meg, hogy ő ír nekem grafológiai szakvéleményt anyáról, és Juliáról, aki kiegészítette az anyja által írt szakácskönyvet még egy 11 néhány recepttel. És akkor a Hédi állati komolyan vette ezt a dolgot, és olyan pipec grafológiai elemzést rittyentett nekem, hogy tényleg a csodájára jártam, és nagyon érdekes volt, hogy a szövegnek más vonatkozásai hogyan igazolták és erősítették azokat az állításokat, amiket a Hédi az írás alapján tett. Tehát, hogy amikor azt mondja, hogy így a pontosságra, a tökéletességre törekvés, a pepecs, hát és akkor ott találod a szövegbe, hogy itt 100-valahányszor írja le, hogy csináld jól, csináld szépen, csináld erősen, igen, így. Tehát szóval, hogy a szövegnek a nyelvi elemzése is egy emberről, nem csak az íráskép, hanem a nyelv használat is elég sok mindent elárul. Úgyhogy ha kicsit ködösen is, kicsit fátyolképszerűen is, de azért mégis ezt a két nő alakot egy kicsit valahogy meg tudom mutatni. A következő kötetben, ami most készül, ami egy erdélyi, egy vajdahunyadi szakácskönyv lesz, ott viszont rengeteget lehet tudni a családról, és az nagyon érdekes. Úgyhogy ott aztán Bemapóval és Petőfivel spékelve, amit akarsz, mind vonatból kieső ügyvéd, akit ott megőrül meg. Szóval minden lesz, mint a búcsúba, ami hát nem nyomhatja el nyilván magát a szakácskönyvet, ami az egésznek a lényege, de hogy ott aztán lesz mesemondás az elején, doszt.
Jó, tehát ott nem a spekulációkra kell hagyatkozni, meg a... Jó, hát ezt izgalommal várjuk ezt is. Én úgy látom összefoglalólag, hogy a te szakmai érdeklődésed tulajdonképpen négy nagyobb csoportban ragadható meg. Hát az egyik ugye már jócskán emlegetett vendéglátás kávéház történet, a másik a helytörténet, és ezekhez kapcsolódó embertörténetek, ugye a különféle csodabogarak és kevésbé csodabogarak, és ezekhez kapcsolódik szintén személyes szálakon és mindenféle egyéb intellektuális nyomvonalakon az egyházi meg vallási vonatkozású érdeklődésed, illetve az ide kapcsolódó publikációk. Mint például a Szerzetesek asztalánál című kötetet, ami én úgy érzem, hogy az is egy nagyon, nagyon személyes indítatású valami. Erről mesélj még egy kicsit, mert erről eddig nem esett szó.
Hát nem, ez egy fura dolog, meg én így azért ebben elég szemérmes is vagyok, vagy hogy mondjam, szóval nekem a jó Istennel való barátkozásom az olyan szintű magánügy, hogy hát így nem nagyon szeretem.
Csak ami a publikációban tette.
Szóval lényeg az, hogy ha én valamire alkalmatlan vagyok, akkor ez a nyájba tagozódás. Én nem szeretek nyájba lenni. Egyetlen egy olyan nyáj volt, ahova én önként dalolva és nagyon, nagyon hűségesen tartoztam, a kórus, ami egy nagyon fontos dolog volt az én életemben. Én 14 éves koromtól 40 évig énekeltem a Szilágyi Erzsébet női karban, vagy hát először az iskolaiba, aztán utána már a felnőtt kamarakórusban, és ott volt nekem egy olyan tekintély, a karnagyunk, a Maresz, akihez fogható tekintély az én életemben nem sok adódott, és ott én elvállaltam ezt, hogy én önként és dalolva vagyok benne a nyájban. Szívesen dolgozom csapatban, szívesen dolgozom más emberekkel, de a nyáji fegyelmet azt nem bírom. Tehát ha én autonóm emberként lehetek csapattag szívesen, ha nem, ha ott mindenféle ilyen előírások vannak, meg most nekem igazodnom kell, azt nem szívesen, azt nem jól csinálom, és nem szeretem. Úgyhogy ezért én nekem az egyházhoz való tartozásom is egy nagyon ambivalens dolog, és csak annyira vagyok hajlandó bele tartozni, amennyire azt az én lelkiismeretem engedi. Ugyanakkor meg nagyon respektálom és nagyon nagyra tartom azokat az embereket, akik azt igazán klasszul és igazán hitelesen művelik, hogy ők valahogyan az egyház. És tulajdonképpen a Szerzetesek asztalánál kiállítás az csak egy ilyen szakmai ötlet volt, hogy hát annyi ilyen klassz egyházi gasztronómiai termék van, a borok, a sajtok, a likőrök, a mit tudom én, és egy akkora hatalmas, csodálatos kultúra áll e mögött, amit nem ismerünk eléggé, vagy semennyire. És akkor mondtam a Imrének, az én főnökömnek, hogy kéne csinálni egy ilyen kiállítást, és akkor egy darabig vonakodott, aztán nem nagyon hitt benne, de aztán végül mégiscsak egyre fenen, akkor megcsinál. És váratlanul nagyon jól sikerült.
Hát azzal körbejártátok az országot, meg Erdélyt is, ha jól emlékszem.
Itt van ez a kiállítás, ez összesen valami 10 vagy 11 helyen volt kiállítva, és a legnagyobb mennybe menetelem az volt, amikor eljöttek Tihanyból a bencés atyák álruhába, farmergatyába, megnézték, és utána azt mondták, hogy na, akkor ezt kérik, és akkor az apátság pincéjében négy nagy kiállító térben ott volt a kiállítás. Úgyhogy én akkor ott annyira meghatottam, hogy rettenetes, és akkor frászt hozta rám Ágoston atya, amikor egy év után mondta, hogy jó, és akkor most még egy évadra itt marad a kiállítás. Micsoda, 5 erdélyi városban van becentízve, hát nem lehet, hát ez nem úgy van. Na, és akkor hát ez nem volt nagyon egyszerű, mert ugye ő bencés paptanárként ezt a szót, hogy nem, ezt nem nagyon ismeri, de hát aztán végül is lett egy kompromisszumos megoldás, úgyhogy a kiállítás egy kicsit átalakítva, így úgy megfelezve, de mégis valóban ott maradt még egy fordulóra. De hát volt a Pásztói Múzeumban, ami egy valamikori rendházépület, akkor volt a Majki Kolostorban, ami a legnagyobb gyönyörűségeim egyike volt, míg azt én építettem, és ott laktam egy cellaházba.
Akkor igen, ott arról tudósítottál, és a Facebookon azt követtem is annak idején.
Édes, gyönyörű kutya, és macskák, és naplemente, és tök egyedül voltam az egész valamikori szerzetbe állt. Jaj, de nagyon-nagyon imádtam én ezt. És amikor Tihanyba építettem, akkor is ott lakhattam a rendházba, sőt a legszebb szobát is megkaptam. Volt olyan, hogy azt is megkaptam. És hát aztán utána Erdélyt is körbejárta, úgyhogy ott is 5 városba állítottuk ki végül is, és az egy olyan csodálatos gyönyörűség volt, hogy minden helyen kértem saját tárgyakat a kiállításhoz. Szóval, hogy az ottani múzeum anyagából valamiket tegyünk bele.
És hát, a sajátjuknak mindenképpen a...
Így van, és hát hogy még az, hogy a kollégák csak hagyján, de hogy a plébános úr, jött a plébános úr, nyargalt, megnézte, imádta, adott, persze, szívesen, akkor olyan, mit tudom én, ilyen ostya készítő ketyerét, meg kelyhet, meg keresztet, meg mi mindenfélét, és aztán mikor megérkeztünk Gyergyóba, és akkor ott a Gyergyó-Szent Miklósi Múzeumban csodálatos néprajzi anyag, hát minden erdélyi múzeumban gyönyörű néprajzi anyag van, de Gyergyóban kiváltképp gyönyörű, és akkor hát ott nekem aztán Csergő Tibi valami olyan fantasztikus a tejfeldolgozó eszközöket halászott elő a kollégáival a színből valahonnan átúról, hogy hát mint az álom, és akkor jön a látogató, tudod, és jaj, hát a nanómi ugyanilyen, hát ezt még használjuk, még ez a miénk, hát a... Úgyhogy innentől kezdve mindenki a magáénak érzi, és mindenki azonnal tudja, hogy ez az övé. Na most a jó Istentől keveredtünk idáig, hogy vagyok én az egyházzal, hát így, hogy mint egy ilyen vad, fekete birka kódorgok a nyáj szélén, és nagyon, nagyon boldog vagyok akkor, amikor ezek a nagyon magas színvonalú és nagyon hiteles lelkű emberek szóba elegyednek velem, és akkor lehet velük jó beszélgetni, és örülök, hogyha a közelükbe lehetek, és ha fiú lennék, akkor most lehet, hogy gondolkoznék rajta, hogy már bevonulok egy szerzetbe, de apáca rendben ők közé nem kívánkozom különösebben.
Hát azt hiszem, hogy azért ott a szabadság fog hagynom maga mögött bizonyos kívánnivalókat, különösen a te számodra, aki ennyire szabad lélek vagy, és öntörvényű. És ez... most, hogy már a múzeumtól is megszabadultál, hát idézőjelben, tehát nem kötnek a gyűjtemény, kezelés, gyűjtemény, gyarapítás és egyéb kötelezettségek nyűgei. Most mi a terv? Nem kell kiállítást építeni, nem kell a kutatókat kiszolgálni. Most mi a terv? Következő 10-20-30 évre?
Hát nincsenek nagyon tervek, mert most szabad emberként azt csinálom, amit akarok. Ez mostanában abba merül ki, hogy reggel főkelek. Hálát adok a jó Istennek, hogy szabad ember vagyok, és nem kell mennem sehova. Tehát ez egy boldogság. Ezt átélem. Akkor egy darabig ezt az ágyban élem át, akkor fölkelek, akkor megkávézok, mit tudom én, reggeli toalett, eldöntöm, hogy van-e itthon táplálék, vagy nincs. Ha nincs itthon táplálék, akkor elmegyek beszerző körútra, a zsákmányszerző ősember, elmegyek a piacra, hazahozom a zsákmányt, megfőzöm. Megeszem, leülök, dolgozom, megéhezem, fölkelek, eszem valamit, visszaülök, dolgozom, olvasok, potyogtatós játékot játszom az én gépecskémen, dolgozom, megeszem. Szóval körülbelül ez, és hát most van egy ijesztően hosszú listám azokról a megírni valókról, amiket most látok magam előtt, amik között vannak kisebb és nagyobb terjedelmű dolgok, meg egész nagyok is. Úgyhogy most nem, hogy nyárig, de én szerintem erre a naptári évre. így tudom, hogy mi az, amit csinálnom kell, és most szólal meg Pataki Jutka, hogy és megírod a családregényt. Pedig az ebbe csak, hát ott van közte, de most még azért ott vannak más színek.
Még nem utott a lista élére. De a múltkor műhelytitokként elárultad, hogy a jeles evangélikusokról kell összeszedned valamit, hogy most az is gondolom a listán.
Igen.
Meg hát ugye ezekhez is volt között családilag, persze.
Igen. Én családomban voltak ilyen nagyon rendes evangélikus tótok, és a Francsek dédpapa, az idősebbik Francsek építész, ugye mind a kettő, mely is a fia is, ő annyira, hogy ő templomokat is épített, meg presbiter is volt, meg az evangélikus egyház Üllői úti dísztermét ő építette, szóval neki sok köze volt az egyházhoz. Azt már megírtam. De evangélikus vendéglátósokat is várt tőlem a Zácskaliszki Zsuzsi, az evangélikus múzeumban, aki most híres budapesti evangélikusok konferencia helyett konferencia kötetet rak ebből össze, és akkor ebből kell nekem írnom. Most már egy olyan vendéglátós családot kiástam, akikről eddig senki se tudott semmit, én se, de nagyon érdekesek, és ők az 1860-70-80-as években voltak a Vízivárosnak nagyon híres vendéglősei, akiknek hát sajnos így az emlékezete megkopott elég méltatlanul, úgyhogy én most kikotortam, leporoltam, pócoltettem őket, de hát van még három olyan nagyon híres budapesti vendéglátós, a Glückfrigyes szállodás, a Gundel család, és a Baldauf Mátyás, a Mátyás Picének az alapítója, akik mind a hárman szintén evangélikusok voltak, és az evangélikus egyházba is mozogtak, így vagy úgy.
De akkor azért úgy nagyjából, miután azt mondtad, hogy terv nincsen, én mondjuk minimálisan három kötetet látok kirajzolódni a következő időszakra.
Ja, de hát
lesz ez az új szakácskönyv, lesz az evangélikusok, meg hát ugye a családtörténet, amit a kiadód kér rajtad számon.
Igen.
Úgyhogy szerintem azért van mit csinálni, és ezt én nagy örömmel hallom. Úgyhogy...
Van. Idő is van, kedvem is van, vírus is van, hát érted, hát tisztálvai. Hát most unalmamban be vagyok itt zárva, és akkor unalmamban dolgozok.
Jó, hát akkor szerintem az olvasók nevében mondhatjuk, hogy nagyon várjuk mindezeket, a köteteket, és nagyon szépen köszönöm még egyszer a Revizor olvasói nevében is, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és beszélgettél velem, és szerintem nagy élvezettel fogja ezt a beszélgetést mindenki nézni. Úgyhogy köszönöm
szépen.